Város. Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Szilveszter Ádám folytatja James Stirling angol, Pritzker-díjas építész életművének az ismertetését. Torma Tamás utcamustrája egy villanegyedből indul és egy lakótelep szélére érkezik meg Kelenföldön. De azt is megtudjuk, hogy miről híres a névadó Fehér Lipót. Szuhai Barbara budai várban beszéltett meg egy Fortuna utcai palotát, ahol 60-i Lajos tulajdonában valóságos irodalmi szalon is működött a század elején, mármint a múlt század elején, majd ezt követően nem más vette meg tőle, mint a francia ékszerész milliómos Louis Cartier, aki itt találta meg, mármint Budapesten élete párját, Almási Jacqueline grófnőt. Turulisztikus beszélgetéssel folytatjuk. Zsubán András a Turul nyomába ered, hogy feltárja a nemzeti szimbólum születésének, éttetsz halálának és majd feltámadásának a korszakait, de a lényeg, hogy a sokat vitatott budai emlékmű számára megtalálta azt a helyszínt, ahol sem a vérkorszak áldozatainak emlékét, sem a madárhoz ragaszkodók érzelmeit nem sérteni. És a végén Kozár Alexandra elvisz bennünket messze Ázsiába, a Bhután királyságba, ahol a Tudatosság városa névvel terveznek egy kulturális és gazdasági csomópontot, ami összekötné jelképesen Indiát és Kínát. Második tétel következik Szilveszter Ádámmal. Szerbusz Ádám, ugye...
Szerbusz Péter.
James Stirlinggel kezdtünk, és... A Stuttgarti galéria, Stadtgaléria volt az, amire azt mutatta, hogy az egyik ilyen nagyon-nagyon jó sikerült épülete, és ez különösen szerint. Jártál ott, ugye?
Jártam, igen.
Ez volt az életének egy fontos, vagy az életének egy fontos műve. Menjünk tovább, vagy maradunk még Stuttgartban?
Hát még ott onnan egy-két dolgot.
No, James Stirling.
Bátran megpróbálom elmesélni, amit nehéz szavak elmesélni. Tehát ez az ember ez korán meghalt.
Igen,
fiatal halt meg, 66 éves volt, és rengeteg dolog félbeszakadt. De a Staatsgalerie az teljesen komplet elkészült, és ez az egyik legizgalmasabb, legérdekesebb műve, mert ugye tombol a posztmodern, és ő meg egy játékos ember, és én nem tudtam, hogy az építészet tud ironikus is lenni.
Igen, az hogyan?
Ő játékos, és mindenből, ha kell, érthető vicceket is tud csinálni. Így csináljátok ti, sőt, még az is eljátsz, hogy ti németek, ugye, ha engem utánoztok, akkor mi csináltok.
Aha, de azért ez csak a szakma érti.
Nem, lehet látni.
Tényleg?
Igen. Tehát
például?
Látszik ennek a háznak az attrakciók közül egy pár olyan dolog, ami fantasztikusan finoman van kezelve. Tehát például a bejárat melletti események, amit egy fényképet is leközöltünk a múlt hét adás alkalmával, és ennek az elemei például az a zöld bordás, ívbehajtott és megdöntött üvegfal, ami a bejáratot kíséri, azt megcsinálja fölött egy irodaházba, függőlegesen, sűrűn. És az előtető, amit én elmeséltem, ahol ugye tulajdonképpen felvilágított esővédő belépés van, az is megcsinálja ugyanez a házon, de egészen indokolatlan és csúnyán.
Csak odarakja.
Odarakja,
aha, igen.
De látszik, hogy butaság, tehát ami neki egy ilyen kompozícióban egy éltető, finom, játékos elem, az ott előfordul, mert ezt kell csinálni, ugye Stirling az ilyen. Na most, ezt ő megcsinálta, a Felső utcán, ugye. Ugye a Konrad Adenauer utca a bejárati oldal, és ott szeretnék elmesélni egy olyan játékos elemet, ami azért is érdekes volt, mert én két lányommal voltam ott, és ők felfedezték, hogy mit kell csinálni itt ebben a helyzetben. Neveletesen arról van szó, hogy az a plató, amin az egész ház, az meg van emelve az utca szintjéhez képest, és mögötte technikai helyiségek vannak, és egy autóparkoló. És az autóparkolónak a szellőzését, a kiszellőzését, ott kiukasztja azt a vékony és vastag csíkokból, homokkőből kirakott melvéd falat, amiből kiemel elemeket, ettől lyukassá válik, ez egy játékos rajzolat is, és ezeket leteszi a fűbe.
Hát tehát amit a falból kivett, igen, azt lerakja.
A két lány rögtön oda ment, és vissza akarta tenni.
Á, értem.
ez hat darab kő, egyik, a hetedik az be van szorulva, és Ferdinál tart egy másik követ. rettenesen jó pofa. Ezek az is érdekes, mert elsztélő színű homokkövek. Rengeteg ilyen elem van benne. Tehát az a játék például, hogy átmegyek a házon, a két utca között, és részese vagyok annak az opajonnak, ami nyitott, és fölülről süti a nap, annak a bejárata is egy érdekes helyről indul, erről a platóról, amiről most beszéltem, és onnan egy ívbe fordul, és megy föl a hengernek a belső oldalán. És alatta pedig állnak szobrok, mert egy nyílt és nappal sütött szoborkiállítás.
Szoborpark tulajdonképpen, igen.
És alatta vannak ablakok, amik hirtelen megnőnek, mert egy ferde rámpa felé neki van alkalma megnőni. Aztán beérkezik az ember egy sikátorba, onnan balra megy, és a másik utcának a platóján van, ahol lát két hatalmas, egy zöld és egy kék hatalmas kifúvó nyílást, egy nagy hatalmas.
Mint egy ilyen gépezet, így a Pompidou Centerre hasonlóan, ilyen
igen,
nagy cső.
Nagy cső, de ez áll a lábán, tehát nem állványzatok.
Ja.
Tehát ez a háznak egy ismert mozdulata, tehát abszolút konzekvensnek tűnik az egész. Ott nincsenek véletlenül történt dolgok. Ki van találva? Uh-huh. Na most még egy érdekességet el kell mondani róla, hogy honnan merített? És neki vannak vallomásai, hogy két épületről beszél, ami nagyon nagy hatású volt. Az egyik egy dohánygyár Rotterdamba, ami az egyik legszebb épület, amit én is valaha láttam, és
dohánygyár.
Dohánygyár. Ez nem a belvárosban van, hanem egy patak mellett, meg a tóvá bővül, és egy nagyon szép épület, aminek különösen a felmagasodó irodát és adminisztrációt tartalmazó része, annak a lépcsőháza és az ívbe hajló csatlakozása egy nagyon szép előépületbe, ezt ő nagyon megfigyelte. És ezt az ember is nagyon becsüli, aki ezt tervezte. Talán a legjobb építésznek nevezhető a korábban. 1929-ben épült ház.
Ki?
Van der Flücht.
Flücht.
Flücht, igen.
Tehát Störlingnek ez egy ilyen mintaépület.
A másik, az pedig Barcelonában van.
Az melyik épület?
A Ciutadella, ami a világkiállítás helyszíne lett, és ott van egy nagyon szép ház, amit egy remek Gaudi kortárs, Louis Montané, Domenici Montané, instruálta még egyetemest a korábban, egy éve idősebb. És mögötte van egy ház, ami egy gyönyörű fém üvegház, mert ez egy növénykert. És erre is nagyon ránézett Störling, és mesél róla.
Ez az ő két alapélménye, igen, ezek szerint, amiből építkezett.
Na most van még egy ház, amit meg kell említsek, ami Berlinben van szintén, ez pedig a Wissenschaftszentrum. A Spreeufer mellett áll egy ház, egy ilyen 19. század, egy nagyon szépen eklektikában megépített ház, ami ezt hozzáépít egy nagyon érdekes. Tehát ő olyan alaprajzi trükköket tud csinálni, az ember nem is érti, hogy milyen merész, hogy tud csatlakozni egy házhoz háromféleképpen. Uh-huh. És ez a ház az érdekes, mert olyan, mint egy pizsama volna. Van, ez is ilyen csíkos ház,
igen,
csak itt emelt magas csíkok vannak, és kétféle színből, egy középkék és egy rózsaszín.
Hú.
Meredek.
Nagyon meredek párosítás.
Ennek a háznak az az érdekessége, hogy az a szép tér, ahol a Mies van der Rohe által csinált nemzeti galéria van, amit most gyönyörűen felújított Berlin, és ott a sárkon akkor lát egy Calder mobilt, és jobban ezek ezt a csíkos házat.
Uh-huh.
Ami egyébként kollégium is, és oktatási központ is. Nagyon szép forlatok.
No, ez látható a Facebook oldalunkon, és ez James Stirlingnek az egyik jól felismerhető épülete, amiről Szilveszter Ádám beszélt. Köszönöm szépen.
Perspektíva.
Különös utcamustra következik Torma Tamástól. Szia!
Szia, Péter!
Számomra teljesen különös, mert egyáltalán nem ismerem ezt a részt, itt Jelenföldre viszel el bennünket, a Fejér Lipót utcába, amiről így előzetes beszélgetésben azt mondtad, hogy egy villanegyedből indul, és egy lakótelepbe fut bele.
Igen.
De akkor ez tulajdonképpen, hogy el akarom helyezni, honnan, hova indul?
A Bartók-Fehérvári között, ugyebár igen, most épül vadul a bővülő Kelenföldre, Ferencvároson át Kelenföldre tartó vasútvonal, uh-huh, bővül, tehát több vágány lesz. Ott kezdődik egy abszolút villanegyedben, uh-huh, majd fut be a lakótelep felé tulajdonképpen, és itt nagyjából a Szent Imre kórház magasságában egy kereszteződésen átvált lakótelepi utcává.
Ez a neve végig?
Ez a neve, Fejér Lipót, egy híres matematikus volt, aki megjárta Amerikát, majd megjárta a Dunapartot is 44-ben a vészkorszakban, ahol állítólag egy tanítványa
mentette
ki, úgyhogy ő ezt később el is mondta, hogy a tanítványainak köszönheti az életét. Egyébként tényleg a tenyerükön hordták a tanítványok. De most ez egy lakótelep szonáta tulajdonképpen, ami következik, és tényleg nehéz elképzelni, mert mi most beszélünk róla, valaki vagy ismeri, vagy nem, inkább nem, de nagyon hasonló dolgok behelyettesíthetők tulajdonképpen bárhol, ahol lakótelep volt. Ugyan Óbudára tervezték, hogy ott épül majd az első lakótelep, de valami szerintem a házgyár nem készült el időben, mert az egyes számú házgyár, azt is ma már ugye már nem tudják, az a Szentendrei úton volt, Szentendrei út 101, ahol most nem más van, mint egy óriási osan és egy még óriási parkol, tehát nem véletlenül van az a óriás terület ott. Ezért Kelenföldön épült meg, szerintem most már, ha jól emlékszem, akkor 40-50 évet mondtak egy lakótelepi háznak, most már 59-szer lassan 60 évesek lesznek. Tehát a 60-as évek végén épült meg, az elsők egyébként még nem ott, hanem az Etelénél, de ahol most járunk, a Fehér Lipótnál, ott már többféle van, minden egyszerre, tehát vannak a szokásos 9 emeletesek, ami számunkra építészeti, ha ilyet lehet mondani, egy lakótelepen értelemben érdekes, az 3 toronyház, 3-15 emeletes, igen. Ezek Fejérdi Zoltán házak, 69 azt hiszem, amikor ez a 3-9 lett volna, de végülis 3 készült csak el, a 61, 63 és a 65-ös számú egymás mellett állnak. Volt is egy cikke Fintának akkor az építőművészetben frissen, aki egyrészt érdekes, mert valóban, tehát ő kárhoztatta azt, hogy általában mindig a kivitelezők győznek az építkezésekről, milyen ismerős, ez érdekes, több mint 50 év után is, hogy papíron szépen elképzelik, hogy egy lakótelepen, hogy egyensúlyoznak a különböző típusú házak között, és ezt amikor oda megyünk, illetve pontosan oda mentek, és megépültek, akkor viszont egy ilyen óriási káosz, és feltúrt területek, és úgy érzett, hogy semmi nem illik semmihez. Ennek a 3 toronynak, nevezzük toronynak őket, talán annyi érdeme van, hogy számukra nagyobb területet jelöltek ki, de nincs ez a zsúfoltság, mint ami egyébként van, meg itt én egy 4 emeletesbe töltöttem sok időt egyetemi szerelmeméknél. Ők egyértelműen nyomott helyzetben voltak. Az ő házuk az pont az egyik oldal még kertváros, a másik oldal már lakótelep, tehát ahova én a szobából nézhettem. És itt még van egy furcsa átalakulás, ez már javában a rendszerváltás után vagyunk. Ott volt a Mérnök utcai iskola, tehát ugyebár a lakótelepi magasak, lakóházak között voltak lepény, óvoda, iskola, stb. Épületek, általános iskola igen. volt. Ez nyilván a népesség változásával átalakult, és a Számalknak alakult, tehát egy nagyon jó kis irodaházává. Most megnéztem a Google Map-be sétálva, amikor ez elkészült, tehát olyan kb. 10 éve ez az év épülete is volt, pontosan budapesti nívódíjas épület, akkor még egy nagy Számalk tábla is be volt építve a földszintre. Ismerjük azt a kocka iskola épületet, ahol látjuk a panelt, minden átalakult, egy nagyon szép, sötét, durva anyagú, de nagyon erősen fúgás tégláb borítást kapott, és hát belülről is nagyon szépen kibelezték. Most már azt hiszem, nem a Számalk egyébként, hanem valamilyen ilyen ehhez hasonló iskola lett belőle. És hát közben a lakótelepet benőtték a fák, tehát jóval barátságosabb, mint ahogy az
igen, és még nem bontják holott annak idején. Valóban azt mondták, hogy először 50 év, utána 60 év lesz az élettartamuk.
Hát most már senki nem beszél róla.
Most már nem beszélnek róla, hogy egyáltalán bontják-e, mert hát azért előbb-utóbb igen láttuk már ezt a Kizökkent világ című filmben például egy visszatérő képsor az egykori amerikai lakótelepeknek a felrobbantása.
Igen, de elképesztő. A valóságban még Magyarországon nem láttuk.
Ez pedig ki van zökkenve ez a világ is. Torva Tamás, köszönöm
én
szépen.
Én is köszönöm.
Utcafront.
Ismét itt van velem Szuhai Barbara, és mesélőház következik, ezt most már mindenki tudja.
Köszönöm
szia,
szépen.
Szia, de meghívást. Mondjuk el a hallgatóinknak, hogy nézővé válhatnak hamarosan, mert hogy ez a sorozat, amit elkezdünk, az utcafrontot kivisszük a videó világába, tehát látható lesz egy-egy epizód, és a mesélő házait közül nem egyet fogunk, és a jövőben is majd ott bemutatni, úgyhogy tessék keresni a YouTube csatornánkon, és bármelyik műsorunk videó változatát, ha látják, legyenek kedvesek a feliratkozás gombra rákattintani, és ezzel táborunk önökkel is gyarapodni fog, úgyhogy hadd szóljon tovább. No, Vár, nemrég voltunk a Várba, Szuhai Barbarával, a Fortuna utcában most átmenjünk a Tárnok utcába. Mert a legutóbb voltunk a Fortuna utcában, Nyúl néni egykori kávé főző helyén, de ez egy nagyúri palota.
Ez egy abszolút nagyúri palotának épült, és virágkorában annak is használták boldog tulajdonosai és még boldogabb vendégei. Most társasházként üzemel.
Éli szegény szerint szürke életét.
Ezt tökéletesen fogalmaztad meg. Hát, igen,
így kávésmódra gondolva csak ezt tudom mondani.
Még a homlokzat az
még elmegy.
Még igen. Igazából a háború után szerintem a klasszicista stílust tartották egyedül emészthetőnek a felújításról döntő hatóságok, és ezért a dísztelenebb arcát ismerjük ma, a Tárnok utca 5-ről beszélünk, tehát hogyha az ember a Vár palotától a Mátyás templom felé sétál, akkor a város felüli oldalról optimális esetben egy napsütéses napon azért sütkérezik a napfényben egy mustársárga homlokzat, viszonylag sok ablakon. Pontosan. Ez egy nagyon érdekes házos, volt szerencsém járni benne valamikor a tavasszal. Van egy hatalmas belső udvara, nem túl barátságos, biztos volt előző élet szakaszaiban a háznak ez barátságosabb tér, viszont hátra van egy kert. Ezeknek a házaknak az a csodája, hogy nem csak, hogy a várfal keretezi a telket, de ott adatik, és ennek a háznak adatik egy nagyobb kert felület, ami egy isteni csoda bárhol Budapesten és a Várban, meg különösen ebben a kőtengerben, és onnantól kezdve viszont egy olyan kilátás, ami nincs is, az a mesebeli kilátás. Úgyhogy van itt egy pár ház, aminek én megírtam, hogy megtaláltam és leírtam, rögzítettem a történetét, ez az egyik. Nagyon szép muskátlik szoktak az emeleti ablakból kimosolyogni, és hát meleg napfénysárga házról beszélünk, és főleg hát éles kontrasztban a régi Eszterházi palota helyén szürkülő iskola épülettel, amitől hát ugye már nincsen, a mi generációnknak legalábbis nincs olyan emléke, amire érdemes lenne úgy ránézni.
Na, honnan jön ez a ház?
Ez a ház, hát természetesen a méretéből adódóan itt több középkori ház helyére épült meg, és több érdekes lakója volt, istentelen sok értelemszerűen, és vannak gótikus ülőfülkéi is, igen, ahogy a várban nem egy és nem két háznak. Itt azért nem olyan látványos, mert valamelyik földszinti lakás tulajdonosát boldogítja, ami azért nem lehet egy akármilyen lakásrészlet, tehát ez nem a kapuajban látszik, és ha ott látszana, akkor is ennek egy zárt tántölgyfa kapuja van, úgyhogy nem belátható. És ami még érdekes, hogy a háború utáni nagy ostrom utáni felújítások falfestményt is találtak a hátsó homlokzaton. Annak én nem láttam nyomát, de lehet, hogy ez mégis valahol lakás belsőben látható, tehát valószínűleg ez egy festett homlokzatú ház volt az 1500-as években, de ennek ma nincsen nyoma. Ami érdekessé teszi a házat, hogy az 1900-as évek legelején az Édelszem gyulai család volt a tulajdonos, aki az Édelszem gyulai Ilona nagypapája volt, és tőlük vették meg a 60-iak. A 1910-es évek második felében 60-i Lajos vette meg a palotát. Hoppa. Ez volt az első vári palotája.
Itt is ilyen nagy élet volt, nagy művészeti
élet? Itt is volt élet, igen, mert amikor a tanácsköztársaság alatt el kellett hagynia a várost, illetve utána aztán el is adta a házat a 60-i Lajos, akkor a Söfrin Aladár írta, hogy hetente négyszer sajnálom, hogy nem lehetek a teraszodon, és nem beszélgethetek vele, azért volt itt élet, és ugye neki az irodalom volt a szívügye, és az általában folyamatosan éhes írókat vendégelte meg, kosztal, kvártéjjal, és amivel kellett, és kőpénzzel, istentelen mennyiségű pénzzel, és azt a Sárközi Mátyás írja az isteni vérbe Várbeli Várbeliek című könyvében, hogy ezt politikai hozzá, mit tudom én, állástól függetlenül mindenkit. Tehát Szabó Igen. Dezső, amikor az Elsodort Fadúdnak keresett kiadót, ami nem volt egy különösebben, hát, hogy mondjam,
finoman kéne fogalmaznunk,
Szabó Dezső. Kicsi antiszemita hírében állt, különösen az a könyve, és annak keresett éppen kiadót, és hol lakott? Hatvaninál. És amikor a Kun Béláék kivirágzottak, akkor a Szabó Dezső megpróbálta a hatvani cselédjeit arra rávenni, hogy rágyújtsák a báróra a házat. Miközben ott lakott, evett, aludt, stb. Tehát ez Sárközi írta. Úgyhogy volt ott élet, abszolút. Ugye a hatvani Lajosról beszélünk, a testvérének is volt palotája Pest, ugyanott a várban, tehát a vár falon kívül, gyönyörű magángyűjteménnyel, de ez egy másik történet. Később a 30-as években neki volt egy másik palotája a Bécsi-kapu téren, ami híresebb, hogy ott milyen irodalmi élet folyt. Ez a háznak az a legérdekesebb, hogy kinek adta el. Igen. 1928-ban. Louis Cartier.
A Cartier,
az óra.
Az miért jött ide Franciaországba?
Hát cherché la femme.
Ja.
Mert 1927-ben magyar grófnő, Jacqueline, Almási Jacqueline grófnőt vette feleségül, aki a várba vágyott palotára.
És kellett neki egy kis lak.
Egy kis lak, és ha már pénz annyira végül is nem számított, ezért vettek a várba kettőt.
Ja, hogy rögtön kettőt.
Másikat a Táncsics Mihály utcában, ami akkor Vervőci utca volt. És akkor ide beköltöztek, és ami nagyon édes, amit találtam, hogy nem elég, hogy a színházi élet, amit különben is érdemes olvasni, olyan Máraitól, Heltain át mindenki írt bele, és ott azért rendkívüli módon, és nagyon élvezhető módon írják le, hogy ki volt a legcsinosabb nő Pesten. Hát ki?
Hát gondolom,
hát mondjuk egy Cartier feleséggel azért viszonylag nehéz volt.
Volt miből öltözködni.
Igen, és ízlés is volt hozzá, ami azért az isteni tényleg nagyon, nagyon szép lehetett. Amit én legjobban sajnálok, hogy a mi generációnk nem láthatja sem a barokk homlokzatát ennek a háznak, sem azt, ahogy Cartier hozzányúlt. És
átépítette,
méghozzá úgy építette át, hogy az apró szemű barokk ablakokat szép nagy egybe ablak táblákká cserélte ki, amit én nagyon szívesen megnéztem volna, de ez persze nem. És amit én találtam, hogy de nem nagyon volt nagy lelkesedés Budapesten, mindig nagyon szeretjük a változtatásokat, és találtam egy olyat, hogy a Magyar Építész Egyelet 941-es egyik számában bizonyos ifjabb vitéz Bánó Lehel, figyelj, Város szépészeti kihágások című munkájában azt olvasható, hogy a jellegzetes kiskockás ablakok helyébe nagy üveglapokat helyezett be, amely megbocsáthatatlan kihágást a Jámbor ítész, ismét idézett, legjobb meggyőződésem szerint büntetendő cselekménynek vélek. És ha tehetem, súlyosan büntette volna. Hát ez nagyon édes, tehát ez lett volna a legnagyobb bajunk. De 41-ben eladták a házat. Gyönyörűen Cartier. És pillanatok alatt áron alul.
Gyorsan menni kellett.
És miért? Azért, mert az akkor már megszállt, németek által megszállt Franciaországban, az egyik Cartier rokon, hát lecsukta a gestapó egészen konkrétan Strasbourg mellett valahol, de hát a németeket sem ejtették a fejükre, és rájöttek, hogy tulajdonképpen létezik az a pénz, amiért egy Cartier ivadéknak nem kell feltétlenül börtönben rohadnia életfogytiglan, és megneveztek egy már a Cartieréknak is fájdalmas összeget, amiért úgy tűnik, hogy a Franciaországon kívül eső ingatlanokat érdemes volt dobra verni, és kifizették ezt a pénzt, és a gyerek kijöhetett, az ifjú titán kijöhetett.
Hát a németek szerették, ugye a Weissmann
szerették, szerették a pénzt, és azért volt, aki
a család a menekülés, hogy mindent.
Na most ezt a házat is eladták, és amit aztán később, ugye pillanatok alatt háború ostrom, amit
volt a várban.
Találtam, már nem emlékszem, Holtán Sárközi írja, hogy a megmaradt könyvtáromjait az oroszok vécépapírnak használták, amit meg nem, azzal a krátereket temették be, borzalom. Tehát az a teljesen értelmetlen pusztítás, és utána, ami a legrémesebb, már bocsánat, a felújítások. Tehát olyan lélektelen módon újították föl ezeket az elképesztő ha csak másra nem beszélünk, építészeti gazdagságú és múltú épületeket, hogy az ember, ha belép, akkor a kapuajba azért rögtön megérinti az embert, hogy hány száz éve őriznek ezek a falak. Tehát ott nagyon szép boltíves kocsi bejáró van, és akkor egy meglehetősen meglepő méretű nagy belső udvar, teljesen lekövezve, vannak ilyen beton virágágyások, a hatáskedvéért üresen, és akkor hátul van egy ilyen nagyon pici kis kapu, egy kis folyosó, nagyon keskeny folyosó, és akkor ott a meglepetés, ott van egy terasz, és van egy kert.
És ott a kert.
És ott a kert, egy öreg tiszafa rémlik, és egy fal, és a kilátás a városra. Tehát egy csodálatos ház.
Erre mondjuk, hogy jobb sorsra érdemes.
Igen, volt neki jobb sorsa is már, és most is arra lenne ébredni.
A Tárnok utca
5. És mesél, ahogy azt
kell. Ahogy Suhai Barbara szokott nekünk erről, és remélem, hogy jössz hamarosan újabb mesélőházzal. Szia!
Köszönöm szépen a meghívást!
Magas lesen.
Egy nagyon elfajult politikai vita az, ami Budapesten a hegyvidéki önkormányzat egyik korai lépéséből adódott, ugye a turulmadár elhelyezéséről beszélek, és erre a Válasz Online felületén megjelent egy összefoglaló írás, amely kívülről ránéz erre az egészre, a szerző Zsupán András, köszönöm, hogy bejöttél, szervusz.
Szervusz.
És kiutat javasolsz ebből az egészből, mert hogy azt mondod, mit is mondasz, hogy mindkét félnek. A tiltakozók és az emlékműhöz ragaszkodók érveit meg akartad ismerni, de ehhez meg kellett ismerned magát a jelképet is. No, akkor onnan induljunk ki, hogy Zsupán Andrásnak van egy nagyon jó javaslata, szerintem, hogy ezt a madarat nem kellene kidobni, de nem találtak neki eddig jó helyet, itt nincs jó helyet, te viszont találtál egyet, de ezt majd a végén mondjuk el. Induljunk ki abból, hogy a turul számunkra a II. Világháború után, amikor a nyilasok kisajátították önálló jelképnek, ez egy negatív jelkép. Ezt a lakosság nagyobb része nem szereti. Pedig
az ez sem ilyen egyszerű szerintem.
Igen.
Tehát már a szocializmus viszonya a turulhoz nagyon érdekesen ellentmondásos. Mert ez valójában nem volt a szocializmusban tiltott jelkép.
Nem volt tiltva.
Nem, gyakorlatilag nem tudunk.
És az új rendszer sem tiltotta be a tiltott jelképek között,
Egyáltalán nem szerepelt, sőt, tulajdonképpen egy új turul reneszánsz indult el a rendszerváltással. De egy kicsit még előbb, tehát valójában a szocializmus a turulhoz úgy állt hozzá, hogy igyekezett nem foglalkozni vele. Tehát a köztéren álló turulos emlékművek mind a helyükön maradhattak. Nem bontották le őket, pedig ugye sok szobrot bontottak ebben az időben, de ezeket nem bontották el, új turulakat nem állítottak, és ugye a leghíresebb turul emlékműveket, ugye ez alapvetően két olyan turul emlékmű van.
A tatabányai, ami nagyon közismert.
Ami nagyon közismert, és a budavári palota kerítésén a város fölött álló nagy turul.
Bocsánat, most, a Szabadsághídon nem turul
és a
madár,
a díszek is van, ugye a pillanok tetején turulok röpködnek, igen. Ilyen kisebb turulok persze sok helyen vannak, de mondjuk a tatabányai meg a budavári turul, az a méreténél és a városképi jelentőségénél fogva, vagy a tájat uraló pozíciónál fogva egészen meghatározó. Na most mind a két szoborral az történt, ugye ezek ráadásul a budavári meg is sérült a háborúban, de mind a két szoborral az történt, hogy a helyén hagyták, és de jó darabig nem nyúltak hozzá. Tehát mind a kettő szép lassan úgy romladozott. És aztán a 80-as években, amikor a budavári palota helyreállításánál elérkeztek abba a fázisba, hogy már a Habsburg kapunak nevezett díszes kovácsoltvas rácsot is restaurálták, akkor tulajdonképpen a rendszer egyfajta döntési pozícióba került. Hát, hogy ott a turul, mit csináljon vele? És restaurálta. Visszakerült, kijavították, ott maradt.
Majd... Biztos, hogy volt egy szakmai vita erről, nem nagyon tudom, hogy értesülhettünk-e a részletei, de el tudom képzelni, hogy történészek és komoly szakemberek a politikai érvek mellett azt mondták, hogy ne azt tekintsük, hogy a Turul Szövetség ezt annak idején kisajátította és a fajvédő nyilas mozgalom jelképévé vált, hanem hogy ez mennyivel régebbi.
Így van, tehát azt vették figyelembe, hogy ez egyrészt része a budavári palotának, mint historizáló építészeti komplexumnak, másrészt pedig egy olyan nagyon régi jelkép, amelyiknek valóban van egy sötét periódusa, de amikor ezeket a turul szobrokat állították, annak semmi köze ehhez, tehát mind a két turul szobor, amiről beszélünk, az a 20. század legelején, még az első világháború világháború előtt készült, dualizmus korszakában, tehát teljesen tiszta körülmények között, és egyébként pedig maga a jelkép az valóban ugye a középkorig vezethető vissza. Itt egyébként ez egy érdekes dolog, hogy mennyire ősi a jelkép, vagy nem ősi. Ősinek ősi, tehát...
Hát az eredet mondában szerepel,
az eredet ugye mondában Emese. Szerepel, ugye Emese álma, és ugye ezt Anonymus rögzíti, csak az érdekes, hogy ugye Anonymus latinul írt, és nem szerepel a turul az Anonymus szövegében, hanem sólyomról, Asturról beszél. Ez egy érdekes dolog. És aztán utána a turul szó azért egyszer le van írva a középkorban, Kézei Simon krónikájában 1280-ban, két helyen is le van írva, egyszer azt mondja, hogy Árpád vezér pajzsán szerepelt az a madár, amit a magyarok turulnak neveznek, aztán utána egyszer azt mondja, hogy Árpád a turul nemzetségből származott. És ez is ugye latin szöveg, de ebben a latin szövegben a turul így, ebben így, a formában igen. szerepel. Na most ez aztán annyira feledésben merült ez a dolog, tehát ez, és akkor még a képes krónikában megjelenik a honfoglaló vezérek pajzsán a turulmadár miniatúrában, ott le nem írják, de ott van miniatúrában, és tulajdonképpen a turulról ezek után nem hallunk 500 évig.
Hú.
És amikor publikálják 1862-ben, hogy jól emlékszem, publikálják Kézainak a krónikáját egy modern fordításban, és ehhez Szabó Károly nevű történész ír kommentárokat, akkor egy kicsit fenn is akad ezen a magyarok által turulnak nevezett félmondaton, kvé, hungarice, turul, dicitur, vagy valami hasonló, és azt gondolja, hogy hát ez elírás. Milyen szó ez? Hát ilyen
mi
nincs.
Az, hogy turul?
Mi az, hogy turul? Azt gondolja, hogy ez a karvaj latin megfelelőjének az elírása. Le is írja, hogy hát itt egy szöveghiba.
Tehát akkor ez egy létező madár, karvaj.
Karvaj, igen.
Ő úgy gondolja.
Ő úgy gondolja. Tehát ez csak arra jó példa, hogy milyen teljes a feledés, tehát hogy ott van egy 500 év, amikor a turul egyáltalán nincs a magyar jelképtárban. De aztán pont ekkor a 19. század második felében elemi erővel robban vissza, és ez alapvetően Arany Jánosnak köszönhető. Aki 1853-ban írt Keveháza címmel egy hun témájú elbeszélő költeményt. Ez ugye pont a szabadságharcot követi időszak, amikor Aranynak az érdeklődése az a régi ős magyar mondavilág felé fordul, hun magyar mondavilág felé fordul, és ezeket a témákat kezdi feldolgozni. Hát ugye tartózkodnia kell a direkt közéleti szerepvállástól, de ezek sokszor áthallásosak. És ebben a Keveháza című mondában, vagy elbeszélő költeményben háromszor szerepelteti a turult huni jelképként, mint olyan madárként, ami a hun vezérek zászlóján szerepel. És hát ennek nyilván az lehetett az oka, hogy Arany művelt ember volt, és olvasta Kézait, és igen. ő nem tekintette szöveghibának, hanem úgy tekintette, hogy ez bizony egy ősi magyar hagyomány. És hát ugye elképesztő tekintélye volt Aranynak már ebben az időszakban, úgyhogy az ő nyomán egyszer csak megindul ez a turul újrafölfedezés, aminek egy emblematikus pontja az, hogy az első köztéri turul szobrot is arany emlékművén helyezik el. Uh-huh. Ez ugye a Nemzeti Múzeum előkertjében álló nagy aranyemlékmű.
Ez volt az első ábrázolás.
Ez volt az első, így van.
Már szobor.
Ez volt az első szobor. Tulajdonképpen addig nincsenek nagyon
turul ábrázolások. Képes krónika óta még rajzol se jelent meg.
Nem nagyon. Aha. Ugye vannak mindenféle, a magyar heraldika közbelső időszakából is vannak persze madarak, címerekben és zászlókon, de ezek azért valószínűleg simán nyugat-európai sasok.
Sasok.
Igen.
Hát tehát, igen. Általában ezek a hatalmi jelképként a sas szerepel a legtöbb helyen. Igen. Igen.
Tehát
lényegében a turul az egy képzelt állat?
Hát ez egy madár. Ennyit tudunk róla.
Ennyit tudunk róla.
Tehát ezt lehet azonosítani. Hogyha azt mondjuk, hogy Anonymusra támaszkodunk, akkor ugye azonosíthatjuk a sólyommal.
Mert ő az első, aki megnevezi ezt.
Mert ő megírja ezt az eredetmondát, igen.
Az Emese-től
álmát. Az Emese álmát, és hogyha ő sólymot ír, akkor mondhatjuk, hogy ez egy sólyom. Ugye ezért szokás a kerecsen sólyommal azonosítani.
Igen.
De hát tulajdonképpen senki nem fejti ezt ki a középkori krónikások közül, igen. tehát a saját, hogy mondjam, saját magunkra vagyunk bízva ebben a dologban, hogy mit gondolunk erről. Az biztos, hogy ugye amikor tehát ezt a vizuális megjelenését a Turulnak, ugye ez tulajdonképpen a millennium korszaka dolgozza ki.
Igen.
Tehát az arany emlékművön már egy ilyen kiterjesztett szárnyú, sasólyomszerű ragadozó madár van, és amikor jönnek a millenniumi emlékművek sorban, és sok-sok Turul lesz egy elég rövid idő alatt az országban, akkor ezek tulajdonképpen ezt az ikonográfiát veszik át. Kiterjesztett szárnyú madár, ami többnyire egy kardon, gubbaszt,
vagy pajzson,
így van, lehet rá koronát tenni, mint hogy a tatabányai emlékművön, igen. De hát igazából ezt a sasszerű megjelenést látjuk, és ugye ez tulajdonképpen ezek a madarak, ezek a nagy millenniumi 1896-os honfoglalási emlékmű állítási hullámból jönnek, akkor az történik, hogy rendelkezik az országgyűlés arról, hogy kell állítani az akkori ország kiemelt pontjain honfoglalási emlékműveket. És nem ad rá egy egységes sorvezetőt, hogy ezek milyennek legyenek, ez mindenről az adott művészekre van bízva, akik megnyerik a pályázatokat, de a 7 emlékmű közül 3-on megjelenik a Turul. Ha jól emlékszem, a nyitrai zoborhegyi emlékművön, a Belgrád mellett Zimonyban állítanak ugye a déli határon egyet, és most nem is jut eszembe a harmadik, Munkácsi a kárpátaljai.
Persze.
Tehát ezen a hármon megjelenik a Turul, és akkor az általad is megemlített Szabadság, vagy Ferenc József híd, ugye azóta Szabadság hídnek a pilonjai ugyanekkor adják át, tehát sorba jönnek a Turulok, és akkor ugye jön a 20. század első éveiben jön a bánhidai, tatabányai Turul emlékmű, ugye a nagy, szintén egy honfoglalás emlékmű.
Ez a legnagyobb,
és aztán jön a budai vár.
Budai vár.
De így jön végig ez a nagy turulátási hullám, és ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez ebben az időben, 1919-ig bezárólag, egy ártatlan madár. Így van, egy nemzeti jelképet, de egy általánosan elfogadott...
Semmilyen negatív konnotációban nem említik meg, az eredet mítoszban benne van, ez egy szép történet, és akkor jön a fajvédő mozgalom.
Aki ezt kitalálja, mégpedig 1919. augusztus a pontos dátum, ugye ez közvetlenül a tanácsköztársaság bukása után, amikor mindenféle, ez tulajdonképpen német mintára jobboldali diákszövetségek alakulnak az egyetemeken. És a legnagyobb ilyen diákszövetség a Turul Szövetség nevet veszi föl, és ez a szövetség, ez alapvetően ugye a diákszövetség, diákok önszerveződése, jól hangzik, de ugye a fő motiváció az, hogy kivel szemben szerveződünk meg, zsidótársainkkal szemben szerveződünk meg. Megindul ez a fajta egzisztenciális harc a fiatal magyar értelmiség köreiben.
A zsidók kiszorítására,
ugye a cél, így van. Hirtelen ugye a társadalmi hátteret ismerjük, hirtelen túl kevés az állás, túl kevés a pálya, a gazdasági krízis van.
Ugye Trianon után egy beáramlik. Nagyon nagy mély válságban, megtalálják ezt az utat, hogy útban vannak, túl sokan vannak, elveszik tőlünk, és akkor jönnek ezek az azóta toposszá vált baromságok.
És ugye ennek van egy jogi követelése is, ugye ez a numerus clausus, mégpedig az, hogy maximálják a zsidók, diákok számát az egyetemeken, sőt a Turul Szövetség nem is éri be azzal, hogy maximálják, hanem ők kifejten a teljes nullára, tehát hogy teljesen szorítsák
ki.
Azt követelik, így van, és ezt bizony mindenféle durva eszközzel hajtják ezt a projektet, tehát megbélyegzés, tüntetések és zsidóverő akciók az egyetemeken, tehát egyszerűen a zsidó
ugye ez a dobbantó deszka ahhoz, hogy később a zsidó törvények egyre jobban szorítják ki a zsidókat a különböző szakmai területekről, állásokról, utána jönnek vagyon elkobzások, beszolgáltatások, és hát a vége ugye a deportálás, a holokauszt, és hát ezért tapad ehhez a Turulhoz, ez a nagyon erős negatív és sötét kép. Na most bizony ott van.
Egyébként ez ügyben is azért tennék egy érdekes, egy megjegyzést, mert ez egy fura dolog. Tehát a Turul Szövetség a két háború közötti időszaknak nagyon széles társadalmi beágyazottságú szervezete. Több tízezer tagja van. Tehát ez egy meghatározó erő a Horthy korszakban. Ugyanakkor nem része az államgépezetnek.
Igen. Nagyon idézője a civil szervezet.
Persze, erősen támogatott, főleg a gömbös korszakban, amikor ugye jobbra tolódik a kormányzat is. Egyébként még a 20-as években a Bethlen korszakban nem annyira, de a gömbös korszakban már egyértelműen támogatott, de egyébként megmaradt civil szervezetnek. Na most az állam, a Horthy-féle állam egyébként nem használja a Turult nagyon. Uh-huh. Egyetlen egy dologra használja a magyar légierő jelképeként, de hát ez megint csak azt mondja, hogy
megint csak elterjedt a különböző országokban.
Ez abból fakad egyébként, hogy a Turulnak van a Horthy korszakban egy teljesen más, és a Turul szövetségtől független vonatkozása, ami megint csak hozzájárul ahhoz, hogy ez egy közszeretetnek örvendő jelkép tud lenni, ez pedig az első világháborús hősi emlékművek állítása. Aha. Tehát az történik, hogy egy új helyzet elé kerül minden magyar kis közösség a 1920-at követően, mégpedig abban a helyzetben, hogy emléket kell állítani azoknak a férfiaknak, akik ugye odavesztek a háborúban, ez gyakorlatilag minden faluban, kisvárosban ismert neveket jelent. És milyen ikonográfiához nyúljanak, tulajdonképpen a honfoglaló és honvéd emlékműveken korábban megjelent madár, a Turul madár lesz az, amihez a legegyszerűbb nyúlni, és emiatt turulos emlékművek sokasságát állítják föl a magyar falvak és kisvárosok főterein. És ebből van az, hogy tulajdonképpen ezért tűnik aztán légierő szimbólumnak is alkalmasnak. És amikor bejönnek, átveszik az államhatalmat 44 októberében a nyilasok, akkor a nyilas párt hivatalos jelvényei között egyébként nem találod meg a Turult.
Ott nem szerepel.
És ezért, amikor én illusztráltam ezt a cikket, kifejezetten elkezdtem keresni, hogy tudok-e találni végre egy olyan szimbólumot a nyilas korszakból, vagy egy olyan képet, ahol megjelenik a Turul. Mert hogy nem volt rajta a karszalagon, nem volt rajta a zászlón. A zászlón rajta volt ugye az Árpád-sávnak nevezett szintén történelmi
jelkép. És a nyilas kereszt.
Turul nem volt rajta. Aztán végül találtam egy filmhíradó részletet, ami hát az utolsó hónapokban készületett még a Királyi Palota márvány tervében a nyilas nagy tanácsüléséről, Szálasi szónokol egy emelvény előtt, és az emelvényen a háttérben egy hatalmas turulmadár jelenik meg a falon dekorációként, és tartja a nyilas keresztes pajzsot. Úgyhogy, hát ugye ez egy nagyon rövid korszak valójában, tehát ugye az ikonográfiája is, a szimbólum kutatása is nagyon korlátozott, kevés a képi forrás hozzá, tehát valójában nehéz, de ez a filmhíradó egyébként azért azt mutatja, hogy ezt a bizonyos Turul szövetségtől eredeztethető szélső jobboldali Turul használatot a nyilasok bizony viszik tovább, és egy számukra ennyire fontos eseményen, mint a nagy tanács, ott van.
És ha ott volt, akkor lehet, hogy kisebb egységeknél szintén alkalmazhatták, magyarul valamilyen módon mégiscsak kötődik.
Így van.
Szerintem haladjunk az irányba, amit ígértél az elején, aki nem olvasta még a cikket. Hogy ezt a vitát feloldjad, és mindaz, amit elmondtál, hogy ez a Turul sokkal komplexebb értelmezést kíván, mint sem, hogy egyszerűen ráhúzzuk a vizes lepedőt, ajánlasz egy helyszínt.
Így van, ez a normafa teteje. Tulajdonképpen abból a nagyon egyszerű megfontolásból indultam ki, hogy a Turul nem alkalmas második világháborús emlékműnek, egyszerűen ez egy terhelt szimbólum, nyilas vérengzések zajlottak a kerületben, mégpedig a leghírhettebbek.
Nagyon közel ahhoz, ahol most áll a szobor.
Németföldi út 5 szám alatt volt a nyilasház, ide hurcolták be az embereket, kínozták meg őket, végezték ki, ezt a szobrot innen el kell vinni, tehát itt nem lehet a nyilasház közelében, ez kegyeletsértő, az áldozatok emlékét sérti. Másrészt sehol nem alkalmas második világháborús emlékműnek, egész egyszerűen első világháborúsnak alkalmas, mert az első világháború megelőzte azt, hogy ezt a emléket kisajátítsák, második világháborúsnak pedig nem alkalmas. Második világháborús emlékműt egyébként a kerület előző vezetése állította városmajorban, szép, civilizált. Ez a dolog úgymond el van intézve, tehát az egy megfelelő második világháborús emlékmű, nonfiguratív, helyes nevek vannak rajta, jó helyen van, közel a bérengzésre. Helyszínéhez. Maradt tehát egy kontextus nélküli szobor, nincsenek a talapzatán már nevek. Minek jó jelkép a Turul? Honfoglalási emlékműnek tökéletes, ezt látjuk. Senkinek nem fáj Tatabánya, senkinek nem fáj a Budavári Turul, senkinek nem fáj Arany János szobrán a Turul.
Pláne.
Tehát egész egyszerűen az a helyzet, hogy ez a madár, ez honfoglalási emlékműnek. Tulajdonképpen a dualizmus szimbólum használatát felelevenítve térjünk vissza az 1919-et megelőző szimbólum használathoz, és arra az egy dologra használjuk a Turul madarat, amire valóban alkalmas a magyar honfoglalás szimbólumának. Van honfoglalási emlékműve Budapestnek? Nincs ilyen.
Nincs?
Nincs. Nincs, nézzet meg, nincs honfoglási emlékművünk, nagyon fura, de így van.
Most, hogy így mondod, így, tényleg végig gondoltam.
Nincs ilyen. Tehát miért ne lehetne egy honfoglási emlékmű Budapestnek? Van erre egy madarunk, mi a megfelelő helyszín? Azt látjuk, hogy ezek honfoglási emlékművek elég jól működnek hegytetőkön. Budapest legjobb hegyteteje, a városra néző a normafa.
És ott van hely.
És ott van hely, mégpedig én azt gondolom, én ezt fontosnak tartom, egy olyan helyet javasoljak, ami egyébként a normafának is hozzájárul a egyébként zajló átalakításához, rehabilitációhoz, megújításához, és egy olyan helyet javasoltam, ami nincs teli emlékművekkel, hogy ne egy ilyen szoborparkszerű szituáción álljon elő, hanem egy jelenleg elhanyagolt, rosszul hasznosított, parkolóként használt helyet javasoltam, mégpedig a Normafa látogatóközpont mellett.
Mellett. Igen.
Központi helyen van.
Egyébként elég gazos.
Gazos, körül
valóban,
van kerítve.
Valóban, nemrég jártam arra.
Senki nem tud átmenni rajta jelen
tehát
pillanatban.
Tehát ebből egy parkot lehetne csinálni.
Így van.
És ott jó helyen lenne.
És ott jó helyen lenne, és van egy murvás plac, amit jelen pillanatban a Normafa Park dolgozói használnak a saját szolgálati parkolójukként. Ez azt hiszem, hogy azért a város egyik legkiemeltebb helyén, hogyha nem viszünk oda turult, akkor sem egy normális területhasználat, tehát parkoljanak le a normál parkolóba, adják át ezt a területet a gyalogos forgalomnak, ki kell tisztítani a bozottól, stb. És oda, ahol egyébként ma a murvás plac van, tehát ahol egy darab fát sem kell emiatt kivágni, ott a turul egy térrendezéssel, egy kis díszburkolat elhelyezésével, egy honfoglási emlékművé átalakítható. És én azt gondolom, hogy ezzel ez a kérdés úgy lezárható, hogy senkinek nem okozunk vele
senkit további senkit nem fogadalmat. Sért, és mégis a helyére kerül, ahogy már Anonymous megemlíti az elején. Hát akkor szálljon fel a turul a hegytetőre, ez a cikke címe, a Válasz online felületén olvasható, és nagyon köszönöm, hogy a mi hallgatónak is elmondtad, Zsupán Andrásnak drukkolok, hogy ezt az ötletet önkormányzat, és mindenki elfogadja, aki érintett ebben a dologban. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszi szépen.
Utcafront. Csupa legekről fogunk hallani, a világ legboldogabb országa, a világ legtudatosabb városát építi meg, eléggé futurisztikusan hangzik, de hát minden elképzelhető Ázsiában. Bután királyságról van szó, ahol kiírtak egy pályázatot, hogy valósítsák meg szó szerint a tudatosság városát, tudta meg Kozár Alexandra, aki itt a vonalban, szerbusz.
Szervusz,
ez most egy ilyen mesepályázat, vagy egy valódi várostervezési ügy?
Innen nézve nyugati embernek ez valóban nagyon merész vállalkozásnak tűnik. Azért város tervezésnek a szó urbanista értelmében, vagy urbanisztikai értelmében azért más léptékkel nevezhető, mint ahogy azt itt gondoljuk, de ők ezt így gondolják. Ez egy viszonylag friss dolog, és nem is csak egy pályázat, hanem egy komoly cég jött létre, és kötvényeket bocsátanak ki, például azoknak a külhomba szakadt butániaknak, akik ugye nyilván jobban szituáltak, illetve cégeknek, akik szeretnék támogatni ezt. Na de miről van szó? Ugye Bután az egy fél magyarországnyi terület, körülbelül 800 ezer lakóval, és nagyon-nagyon elzárt. Tehát gyakorlatilag megközelíthetetlen, mert itt fut a Himalájának a nagy lánca északon, és délebre az egyik kisebbik lánca. Tehát az ország északi része gyakorlatilag lakatlan, gondolj bele 7000-7500 méternyi magasságon. A délen van élet, ez kétségtelen. Na most létrehoztak gondolatban egy várost, ami már létezik, ez a Gelepu nevű PH-val van egyébként írva, a Gelepu nevű város, hogy itt egy olyan központot hoznak létre, ami összekötné Dél-Ázsiát Dél-Kelet-Ázsiával. Na most ugye Butánt úgy vizionáljuk, hogy ez ugye Kína és India
között. Igen.
Méghozzá Kínának a tibeti része és India között van. Tehát önmagában, ha itt létrehoznak egy várost, ami csupa természetes anyagból lenne, a helyi kőzetből, bambuszból, nagyon-nagyon zöld lenne, nagyon-nagyon
jó lenne. Szóval ne ilyen vasbeton szörnyetegeket képzeljünk
el? Nem. Szépek egyébként a tervek, tényleg ilyen nagyon természetközeli anyagokból lennének oktatási épületek, wellness központok, egészségügyi intézmények, kórházak, rengeteg zöld felület meditációnak, ugye a közlekedés nagy részben gyalogosan és biciklivel lenne megoldott, illetve mindenféle környezetbarát módokon. Tehát igen, tehát tulajdonképpen egy ilyen mesebeli valamit képzelje, amit egyébként maga a király, mondjuk ki a nevét, egyszer Jigme Khesar Namgyel Wangchuk álmodott meg. Na most ez egy, nyilván ez egy pénzügyi projekt is, sőt, nagyon erőteljesen egy pénzügyi projekt, és azzal a céllal jött létre, hogy egy picit lendítsen az ország gazdaságán, ahol 2022-ben a fiatalok körében a munkanélküliség 30% volt. Tehát óriási, nagyon sokan elvándoroltak elsősorban ugye Ausztráliába, és hát, hogy ne menjenek el az emberek, ne menjenek el a fiatalok, legyen itt is munkájuk, legyen mit csináljuk. És erre kiváló egy ilyen projekt, ahol utakat, hidakat kell építeni, intézményeket, infrastruktúrákat, stb. Na, miből lesz ez finanszírozva? Hát ugye körülbelül 100 millió dollárt szeretnének összegyűjteni.
Részvényekkel, tehát kibocsátották a részvényeket, igen.
Igen, kötvényeket, amit azért jó dolog, hogy magánembereknek nem, tehát a cégek vásárolhatnak ilyeneket. Már vannak szép számmal energetikai, meg egyéb cégek, nemzetközi cégek is a támogatók között, tehát ennek már van egy komoly honlapja, és hát nyilván hozzájárulásos alapon is lehet. Nagyon-nagyon fontos a nemzetköziség a dologba, mert hiába tételezzük fel, hogy létrejön, 21 év van erre, hát de hogyha ebbe a projektbe nem kapcsolódik bele India délről, akkor ez ugyanúgy elszigetelt lesz. Tehát a környező országoknak is, különösen Indiának nagyon be kell kapcsolódnia, és erre már van is ígéret India részéről, hogy ők is infrastruktúrával, utakkal, hidakkal, stb. Fognak ebbe segíteni. Muszáj is. Na most hát a Bhután azt mondja, hogy hát ugye erre neki nincs ráhatása, ő neki a saját országára van ráhatása, ez egy ilyen védekező mechanizmus is lehet akár, de egyébként mint projekt nekem tetszik, gazdaságilag is tetszik, építészetileg mindenképpen, urbanisztikailag mindenképpen, és hát aztán majd meglátjuk, hogy mire jut, hogy jut. Tehát ez lehet egy menekülési útvonal előre.
Hát a hagyományainkhoz hűen azt ajánlom, hogy a következő kávizási helyszínünk a Tudatosság városában lesz.
Na, ezt akartam mondani.
Körülbelül 21 év múlva akkor ott találkozunk.
Igen.
Jó?
Na, ezt akartam mondani, hogy ez
ha már a Morizsima térre nem jutottunk el, ahogy megbeszéltünk legutóbb.
Hogy ennél utopisztikusabbat nem tudunk jelölni, úgyhogy akárki is jelölhetjük.
Maradjunk ebben. Kozár Alexandrával így nyilvánosan megbeszéltem a 21 éve későbbi randevúmat. Nagyon köszönöm. Szia, de azért még addig találkozunk.
Viszont hallásra.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.